15 óra van. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Bódi Mária Magdolnát 2025. április 26-án avatják boldoggá Veszprémben. Rádiónkban Pétemesi József atya Liliommal és vérrel című életrajzi könyvéből elevenítjük fel Bódi Mária Magdolna életét, alakját. A műsort a Veszprémi érsekség készítette, szerkesztette és felolvassa Kis Dávid.
Magdi nagyon tehetséges kislány volt. Értelmi képességei már az elemi iskola első éveiben megmutatkoztak. Azon túl, hogy első tanulóvá küzdötte fel magát, érdeklődési köre is szokatlanul tág volt. Amit a nagyoktól hallott, jól megjegyezte, és így olyan dolgok is érdekelték, amelyek rendszerint távol állnak egy falusi kislány szellemi világától. Így a sport, a film, a művészetek, stb. Magdi a katolikus iskola színpadának legkedveltebb szereplője volt. Ma is emlékeznek még a köveskáliak arra, amikor főkötősen, hosszú szoknyába öltözve előadta olvasókönyvük versikéjét huszárruhás öcsikéjével Janival. Mi leszel te, hogyha megnősz, drága fiacskám? Huszár leszek, ha megnövök, édes jó anyám. A vers végén a kis mama átöleli még kisebb fiacskáját. Szűnni nem akaró taps ismételtette meg velük minden alkalommal a bájos alakítást. Amikor az iskola a Hungária című hazafias darabot adta elő, Magdi a főszerepet játszotta. Könnyekig meghatotta a közönséget egy hazafias ima elmondásával. Nagy átérzéssel tudott szerepelni, mély tűzű, fekete szemei csillogtak szemöldöke alól. Arca kreol sápat volt. A lelkesedés tüze pedig élénk pirosságot tudott varázsolni rá. Az utolsó köveskáli karácsonykor 1933-ban Magdi púpos kislányt alakított, akit Jézuska meggyógyított. Jani Szent József szerepét játszotta. Már igen korán megmutatkozott Magdi szellemvilágának egy másik, szokatlanul erős formálója. Nagyon szeretett olvasni. Jó tanulmányi eredményért könyvet kapott. Sorra elolvasta gazdájuk unokahúgának, Zsófikának könyveit is. Ő 2 évvel volt idősebb Magdinál. Bejáratos volt egy másik földbirtokos családhoz, akik szemben laktak velük Köveskálon. Édesanyja a konyhájukon segített, Magdit pedig felkarolta Gizike, a Pesten iskolázott kisasszony. Gizike könyveit is szívesen olvasta. Az olvasás szeretete máma pusztán már lélekformáló erőként jelentkezett. Az új fűzfőgyártelepi plébános István atya is szívesen adta lelki könyveit olvasásra a fiatalságnak. Arról is gondoskodott, hogy megtárgyalják egymással az olvasottakat. Ez úgy történt, hogy mindegyikük elolvasta ugyanazt a könyvet, és a legközelebbi találkozásnál kicserélték egymást közt gondolataikat, nézeteiket. Ha valamit nem értettek, megkérdezték lelki atyjukat. Így vették át Loyolai Szent Ignác lelki gyakorlatos könyvét. Elgondolásai és az azokról folytatott megbeszélések igen mélyen vésődtek Magdi lelkébe. Ugyanígy dolgozták fel Szent Alajos életét és Gergely Jolán lányoknak írt műveit is. A munka később igen igénybe vette idejét, az olvasásra szánt időt erősen megnyírbálta. Hogy mégis hozzájusson az ebédidőt és a pár perces munkaközöket használta fel erre a célra. A magyar katolikus ifjúsági irodalmat jóformán teljesen kiolvasta. Bíró néni egyik alkalommal új szövetségi szentírását adta neki, Magdi meghatott örömmel vette. Egy alkalommal, amikor tőlem kért lelki olvasmányt, meséli József atya, és könyveim között válogatott, így szólt. Engem a szentek küzdelmei érdekelnek, nem az, amikor már szentek voltak, hanem az, ahogyan azzá lettek. Különösen szeretem Loyolai Szent Ignácnak lelki törekvéseit, küzdelmeit olvasni. A lelki olvasmánynál nem az a fontos, hogy ki írta, folytattam a beszélgetést, hanem az, hogy milyen igazságokat tartalmaz. Ezeket kell jól átgondolni, hogy mi is felhasználhassuk az életszentségre való törekvéseinkben. Magdi, szokott-e lelki feljegyzéseket írni? Mert ha igen, akkor majd alkalomattán én is elkérem olvasásra. Kit érdekel az, amit én összefirkálok? Kacagott fel, mint aki saját magát neveti ki a bizarr gondolaton. Engem érdekelne, folytattam mosolyogva. Már csak azért is, mert nekem ismernem kell Magdi írásait, hiszen a szentély avatási perében úgyis én leszek az ördög ügyvédje. Mindent elárulok, amit mondott és tett. Magdi tréfának fogta fel a dolgot. Majd talán én fogom elárulni az atyát a szentély avatási perében, mert az atya úgyis előbb hal meg, mert előbb is született. Ebben huncutság is volt, mert én pontosan 1,5 évvel voltam idősebb Magdinál, és ő ezt jól tudta. De komolyan kérem, vigyázzon írásaira, mert mint lelki atya ellenőrzés szempontjából is ismerni akarom azokat. Most már Magdi is komolyan válaszolt. Az már más. Vigyázni fogok az írásokra, és amikor tetszik kérni, odaadom. A kis ládika, amit utolsó napján is féltve őrzött a bunker mélyén, valószínű, hogy ezeket a feljegyzéseket tartalmazta. A szemtanúk említést tettek arról, hogy papírdarabokat találtak Magdi halála után a bunker körül. Ezek sajnos elvesztek. A szentélyavatási eljárás során nem adhattam elő őket. Magdi szellemi felkészültségének kiegészítésére nagy szorgalommal látogatta azt a magántanfolyamot, amelyet a polgári iskolai magánvizsgákra előkészítésképpen szerveztek a gyárban. A hittant én tanítottam, emlékezik József atya. Hiszen ez kötelező tantárgy volt. Magdi ekkor már a negyedik osztályanyagát tanulta, hittamból a szertartástant kellett előadnom. A szentmise szertartásainak tanításánál Magdi örömmel hozta át a templomból a szentmisénél használatos liturgikus ruhákat és eszközöket. A szúnyogféle magyar misekönyv szövege szerint száraz misét mondtam egyik órán. Értsék meg magyarul, mit imádkozunk és mi történik a szentmisében. Valamennyien lelkesedtek a bemutatón, Magdi kiváltképpen. Egyik alkalommal röpdolgozatot írtak hittamból, hogy lássam, mit érez a hitoktatás. A feladott kérdésekre a feladateket pontszámokkal értékeltem. Magdi dolgozata volt pontszám szerint a legjobb. Amikor kihirdettem az eredményt, szinte szégyenkezett, hogy ő az első. A második legjobb eredményű dolgozat íróját említettem utána. Magdi erre lelkesedni kezdett. Ez igen, hiszen mindenki tudja, hogy köztünk ő a legjobb tanuló. Mindenki derűsen mosolygott. Magdit nagyon szerették. Szinte élvezték, hogyan igyekszik kimenekülni az elismerésből. Ezen már nem is csodálkoztak. Néha igen nagy megerőltetést jelentett ez a munkatöblet. Rendes körülmények között délután 2-ig dolgozott. Hetenként 2-szer, 3-tól 7-ig volt a polgári iskolai tanfolyam. Ezután jöhetett a mindennapi apostoli munka. Amikor este 10 óra után hazakerült, tanuláshoz fogott, amely sokszor eltartott az éjfél utáni órákig. Máskor meg este írta a naplóját, mesélte édesanyja. Majd elmondta nekem, hol volt és mit csinált. Végül elvégezte hosszú imáit. Aggodalommal néztem ezt a túlerőltetett munkairamot. Féltettem is. Állandóan ment, nem volt sem éjjele, sem nappala. Meddig bírta volna még, nem tudom. De amíg élt, nem fáradt bele. Bíró bácsi megjegyezte egyszer felesége előtt. Az ember csak bámul, hogy egy egyszerű pusztai leánynak milyen kijelentései vannak. Egy tanult embernek is becsületére válhatott volna. Sokszor szinte zavarba hozott, mert nem tudtam válaszolni gyönyörűséges szavaira. Plébániánk abban az időben fűzfőgyártelep volt. A hozzátartozó filiális egyházközségeink pedig Litér, Vilonya, Királyszent István. Magdi utolsó éveiben Litéren lakott. Egész plébániánk területén tevékenykedett. A vilonyai szülők közelebbről nem ismerték, de látták, hogyan foglalkozik a gyerekekkel. A gyerekek lelkesedtek is érte. A szülők azt gondolták, hogy Magdi tanítónő, aki hivatásánál fogva foglalkozik a gyerekekkel a szívgárdában. Egyik alkalommal Vilonyán voltam, mondja el József atya, amikor szóba jött Magdi. Beszéd közben valamivel kapcsolatban megemlítettem, hogy Magdi nem tanítónő. Nagy csodálkozást váltott ki ez az említés a jelenlévő szülők körében. Magdi ugyanis olyan felkészültséggel és hozzáértéssel vezette az ottani szívgárdát, hogy mindenki tanítónőnek tartotta. Fellépésében, modorában, beszédében valóban egy művelt lány benyomását keltette. Minden szavát és cselekedetét áthatotta tisztaságos lelkülete. Magdi apostoli munkára született. Mind lelkének kegyelmi gazdagsága, mind természetének, modorának megnyerő ereje erre rendelte. Fő élethivatásának tartotta a lélekmentés nagy munkáját. Egy alkalommal plébánosával, István atyával beszélgetett jövőjéről. Ha nem sikerül apácának lenned, céltalan így maradnod, mondta az atya. Ő ennek ellenére erősítette, hogy sohasem fog férjhez menni. Egészen az Úr Jézusé akar maradni. Ennek módján sokat töprengett. hogyan alakíthatja életét a világban? Hogyan rendezheti be, hogy valóban egyedül Isten szolgálatára legyen? A gondviselés a szerzetesi hivatás módosításával előkészítette életútját. A gyárak és műhelyek világában legyen a szervezője és vezetője a vele együtt dolgozóknak. Nagyon szeretem a nevemet, mondta egyszer bíró néninek. Ha tőlem függött volna, akkor sem tudtam volna jobb nevet választani. Emlékeztet Máriára, a Szent Szűzre. Magdolna neve pedig állandóan hivatásomra figyelmeztet. Mert az én hivatásom az, hogy tévejgő lelkeket, Mária Magdolnákat szerezzek az Úrnak. Magdi apostoli lelkülete már kisiskolás korában jelentkezett. Vigyázó lett. Szeretett volna fegyelmet tartani, de az nem sikerült a sok fiú miatt. A rosszak nevét felírta a táblára, de nem volt szíve engedni, hogy kikapjanak. Ezért, mikor jött a tanítóbácsi, gyorsan letörölte a táblát. Cigánydomnál és a nagy réten együtt játszott a többi gyerekkel. Télen ródlisztak a hepehubás köveskáli dombokon. Vigyázói öntudata ilyenkor is megmutatkozott. Rendre utasította a rosszalkudókat, békítette a verekedőket. Néha játék közben hitvitákat rendeztek a reformátusokkal. Ez általában azzal végződött, hogyha a katolikus gyermeksereg volt a nagyobb, megkergették a reformátusokat. Ha pedig fordítva volt, akkor a katolikusok futottak. Magdi mindig élen járt, ha kergetni kellett, de akkor is, ha menekültek. Alig hagyta el az iskolát, már is megkezdte az önálló apostoli tevékenységet. Plébánosának, István atyának csak hamar szemébe tűnt, hogy Magdi együtt jött a mámapusztai gyerekekkel vasárnaponként szent misére. Egy sem hiányzott közülük. István atya örömmel látta ezt az apostoli buzgalmat, amit Magdi minden felkérés vagy bíztatás nélkül vállalt magára. Egy ilyen vasárnapi alkalommal szólította meg először Magdit. Magdi, a mámapusztai gyerekek nem tudták a hittant? Meglátja tisztelendő bácsi? Akkor még így szólította plébánosát, aki felismerve benne az apostolt első igazi lelkivezetője lett. Ezután mindig tudni fogják. Többet nem szólt. Valóban úgy tett, ahogy mondta. A mámapusztai gyerekek mindig remekeltek hittanórán. Hogyan tanultátok meg ilyen jól? Kérdezte az atya. Bódi Magdi kikérdezte tőlünk, hangzott a válasz. Magdi tehát minden feltűnés nélkül apostola lett a 6-7 iskolásból álló pusztai gyerekeknek. Vezette is őket a templomba rendszeresen. A hívek is észrevették és úgy emlegették, megjött a Magdi meg a családja. Vasárnap délután kiment velük vadvirágokat szedni, és közben elbeszélgetett velük Jézuskáról. Iparvidéken, nyaralóhelyen előfordulnak a hitetlen emberek, Magdi észrevette ezt is. Az okosabb, nagyobb gyerekeket már figyelmeztette. Tudjátok, vannak emberek, akik azt mondják, hogy nincs Isten. Ezt nem szabad elhinni, mert akik így beszélnek, azok buta emberek. Szent Miklós ünnepére felöltözött Mikulás bácsinak. Megjutalmazta és megintegette a gyerekeket. Karácsonyra szerény színdarabot rendezett a puszta egyik pajtájában. A gyermekek és rajtuk keresztül a szülők szívébe is belopózott egy kevés karácsonyi öröm.
Kedves hallgatóink, részletet hallottak Pétemesi József, Liliommal és vérrel című könyvéből. A műsort a Veszprémi Egyházmegye készítette, szerkesztette és felolvasta Kis Dávid.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kiszélesíthetik az árréstoppot, jelentette be Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök elmondta, a kormány elszánt, hogy fellépjen az infláció ellen, és a telekommunikációs, valamint a bankszektorban is megtörténtek már az árcsökkentő lépések. Ismét hangsúlyozta, hogy az orosz-ukrán háború az oka az inflációnak, ezért támogatni kell a béketörekvéseket. A kormányfő úgy vélekedett, nem igazságos, hogy akinek nincs gyermeke, az jobban él, mint akinek van, az édesanyákat kell támogatni, és aki gyereket vállal, az élete végéig ne fizessen személyi jövedelemadót. Azért küldték az európai parlamenti képviselőket Brüsszelbe a magyar emberek, hogy ott Magyarország érdekeit képviseljék, mondta Orbán Viktor, Kollár Kinga tiszapárti politikus korábbi nyilatkozatára reagálva. A miniszterelnök emlékeztetett, az elhangzottak szerint az ellenzék annak örül, ha romlik a magyarok életszínvonala, mert akkor erősödnek a Fidesz-KDNP-vel szemben álló erők. A miniszterelnök azt mondta, Gyurcsány Ferenc öszödi beszéde óta nem volt ilyen a magyar közéletben, és felhívta a figyelmet arra, hogy az uniós pénzek felét már sikerült hazahozni. Jövő héten kezdődik a kormánypártok Ukrajnáról szóló véleménynyilvánító szavazása. Az interjúban ezzel kapcsolatban elhangzott, a magyar embereket megkérdezték korábban a migrációról és a gyermekvédelemről is, most pedig fontos, hogy Ukrajna gyorsított felvétele az EU-ba tönkretenné a magyar családokat. Az Európai Bizottság sok hibát követett el az elmúlt hetekben, ez vezetett a jelenlegi nehéz vámhelyzethez, de az utóbbi évek válságai is bebizonyították, hogy a brüsszeli testület nem képes az Európai Unió vezetésére nehezebb időkben. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter az Antaliai Diplomáciai Fórum panelbeszélgetésén. Szijjártó Péter meglepetésének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a világgazdaság számos szereplőjét és sok brüsszeli vezetőt is készületlenül értek a friss amerikai vámintézkedések, ugyanis Donald Trump tavaly novemberi elnökválasztási győzelme óta nyilvánvaló volt, hogy hivatalba lépését követően patrióta politikai és gazdasági stratégiát fog követni, amelynek ez is részét képezheti. Orbán Viktor is Törökországba utazott Recep Tayyip Erdoğan török elnök meghívására. A magyar kormányfő részt vesz az antaliai diplomáciai fórumon, amelynek margóján kétoldalú tárgyalásokat folytat majd, több azon résztvevő állam és kormányfővel is, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A kínai pénzügyminisztérium bejelentette, hogy a korábbi 84-ről 125%-ra emeli az Egyesült Államokból importált termékek vámtarifáját. Ez válasz a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett 145%-os importvámokra. Xi Jinping kínai elnök azt mondta, a vámháborúnak nincs győztese és csak elszigetelődéshez vezet. A nemzetgazdasági miniszter a japán fővárosban tett hivatalos látogatása során több meghatározó japán politikussal és gazdasági döntéshozóval találkozott. A tokiói megbeszélések középpontjában a két ország közötti gazdasági, kereskedelmi és befektetési kapcsolatok további elmélyítése állt, közölte Nagy Márton tárcája az MT-vel. Oktatási és kulturális kérdések mellett a magyar-amerikai politikai kapcsolatok közös alapjairól tárgyalt az Egyesült Államok oktatási miniszterével, valamint a külügyminisztérium államtitkárával, a kulturális és innovációs miniszter Washingtonban. Hankó Balázs az MT-nek adott interjúban úgy fogalmazott, 180 fokos fordulatot vettek a magyar-amerikai kapcsolatok. 2025. februárjában az ipari termelés volumene 8,7, munkanaphatástól megtisztítva 8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg a második becslésében a Központi Statisztika Hivatal. A feldolgozóipari alágak mindegyikében visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben a villamos berendezés gyártásában. Az ipari kibocsátás 1,3%-kal kisebb volt a januárinál. A magyar közlönyben megjelent a kormányrendelet, amely szerint az állam teljesen kártalanítja a ragadó száj és körömfájásban érintett gazdákat, ugyanakkor feltételekhez köti azokat. Ezek között szerepel kötelezettségvállalásként, hogy az állattartó telepet rendeltetésszerűen használják és üzemeltetik a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával. Továbbá a létesítmény átlagos állatlétszáma 3 éven belül eléri az intézkedés elrendelésekor fennállót. A készpénz használatról szóló törvénytervezet módosítását kéri a kormánytól az Országos Kereskedelmi Szövetség. Indoklásuk szerint a javaslat több olyan ponton is kötelezővé tenni a készpénz használat biztosítását, ahol arra nincs értelmezhető lakossági igény, illetve a megvalósítás nem életszerű. Miután tegnap a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 12 forinttal csökkent, holnap újra ugyanennyivel kevesebbe kerül majd mindkét üzemanyag, írja a holtankoljak.hu portál. A benzin átlagára 583, a gázolai 593 forintra mérséklődik. Végül az időjárásról. Holnap gomoly felhős, derült lesz az ég, csapadék nem valószínű, a szél újra felélénkül. A hőmérséklet szombaton hajnalban 3-4, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a nagy hét eseményeiről a miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival Lóci Tamás atya beszélget.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat. A hitvalló szerdai adásában a Fráter György katolikus gimnázium diákjai közül Pálinkás Máté és Takács Máté mai beszélgető társaim. Közeledik hitünk legnagyobb misztériumának megünneplése, a húsvét ünnepe. Erre készültünk már az elmúlt hetek során is, amikor a nagyböjt különböző lelkiségi eszközeit beszéltük át, és azokról osztottuk meg a gondolatainkat. Szó volt az imádságról, a böjtölésről, az alamizsnáról, jó cselekedetekről, beszéltünk az áldozat teológiájáról. A mai napon szeretnénk rátérni a nagy hét eseményeire. A mai adásban először a közelgő virágvasárnap eseményeire és az azt követő napok liturgiájának gazdag üzenetére szeretnénk rátérni. Van azonban a virágvasárnapot megelőzően, nagyböjt 5. vasárnapján egy esemény, amely már egy kicsit belevisz bennünket ebbe a hangulatba. Mi ez az esemény? Mit teszünk ekkor a templomban lévő feszületekkel?
Nagyböjt 5. vasárnapját fekete vasárnapnak is szokták hívni, és ekkor történik meg az, hogy lila lepellel a kereszteket letakarják.
Meddig vannak ezek a keresztek letakarva, és mi az a szertartás, ami leleplezi ezeket számunkra?
Nagypéntekig van ez így, mert ugye nagypéntek az egyetlen egy nap az egyházi évben, amikor nem tartunk szentmisét, csak szertartás van, és az előző nap konszekrált ostiákból történik meg a szentáldozás is, na és ennek a szertartásnak az egyik része a Szent Kereszt felmagasztalása. Ugye a pap ebben a szertartásban fosztja meg ugye a feszületet ettől a lepeltől, és van is benne egy ének, ugye íme a Szent Keresztfa, melyen függött valaha a világnak váltsága. És a Szent Kereszt felmagasztalása után pedig ugye következik egy kereszthódolat nevű rész.
Igen, már előre is szaladtunk egy kicsit, majd a következő adást szeretnénk a nagy hét szent három napjának szentelni, de valóban ennek a feszületnek a letakarása már egyfajta hangulatba visz bennünket bele, amely a nagy hétnek a lelkiségét jelenti. Elérkeztünk tehát virágvasárnap ünnepéhez. Vajon miért nevezzük mi ezt egyáltalán virágvasárnapnak, és milyen bibliai eseményre emlékezünk ezen napon? Mit elevenít fel a liturgia számunkra?
A virágvasárnaptól nagy péntekig tartó nagy hét kezdődik ekkor, és Jézusnak a Jeruzsálembe való ünnepélyes bevonulására emlékezünk. Kezdetben már a 4. századtól kezdve az olajfák hegyén összegyűltek a hívek, majd a püspök vezetésével végigvonultak Jeruzsálem utcáin, mint egy tanúságot téve a hitükről. Rómában az 5. században inkább Jézus szenvedésére helyeződött a hangsúly. Ez a kettő keveredik a ma mára kialakult hagyományban, hiszen a liturgiában egyaránt jelen van a barkaszentelés motívuma, illetve a passió felolvasása az evangélium helyett, melyet a liturgikus évnek megfelelő Máté, Márk, illetve Lukács evangéliumából olvasunk fel.
Egyszerre van tehát jelen, valóban ebben a virágvasárnapi szertartásban Krisztus jeruzsálemi dicsőséges bevonulása, és ugyanakkor a szenvedés történet fölelevenítése. Hol emlékezünk az egyikre és a másikra a szertartáson belül, és mi az a művelet, ami mindezekre emlékeztet minket?
Ugye a Szent Mise legelején megtörténik a barka szentelés, ami amúgy csak itt, ugye Közép-Kelet-Európában barka, a világ más terén ott pálmát használnak ugyanerre a célra, mert ugye a Szentírás is úgy írja, hogy pálmaágokat lengettek, ruhájukat terítették el, és a többi. A másik pedig ugye az evangélium helyett a passió, ami ekkor kerül sorra.
Igen, gyakorlatilag egy két elemen kívül a Szent Mise az a maga megszokott menetében zajlik. Azért érdekes ez, nem gondoljátok így, hogy egyszerre egy szertartáson belül egy pozitív dolog, egy olyan reménykeltő dolog, egy dicsőséges bevonulás, és ugyanakkor benne egy mélység, egy mélypont, egy passió. Hogy történhet ez meg? Mire akar ez bennünket figyelmeztetni?
Hangulatában a virágvasárnapi liturgia remekül szimbolizálja azt a kettősséget, ami körüllengi a nagy hétnek a kezdeti szakaszát, és aztán majd a Szent Háromnapot, hiszen ugyanazok az emberek, akik még Jeruzsálembe való bevonulásakor Jézust magasztalták, ugye Hozsanna Dávid fiának kiáltásokkal fogadták, ugyanezt a népet nagy péntekre pedig már annyira befolyásolni tudták az akkori hatalmak, hogy tulajdonképpen azt harsogták, hogy keresztre vele. És ugyanaz a tömeg, aki egyszer dicsőíti Jézust, pár nap múlva pedig a halálát kívánja.
Még ugye ezzel a dologgal kapcsolatban eszembe jutott így valami, hogy hallgattam Mátét. Ugye Tomka Ferenc atyának van egy könyv, hogy a találkozás kereszténységgel, és ebben ő nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ugye a keresztény kis közösségek jól működjenek, sok helyen működjenek, ugye jó plébániának úgy kell kinéznie, mint az egyháznak, csak ugye kicsiben, és hogy miért fontos ez. Hát ugye vele gondoltam, hogy ott volt ez a tömeg, aki ugye egyszer ünnepli Jézust, mint bevonuló királyt, máskor meg némi felbújtásra ugye követeli, hogy engedjék szabadon a rablógyilkost, az ártatlan Jézust meg feszítsék keresztre. Tehát, hogy a tömeg önmagába hiába nyitott arra, hogy a jót befogadja, mégis úgy kell felépülnie, mint nálunk az egyházban, hogy ahogy mondták is pár évvel ezelőtt bemelkozási felkészítőben, ugye, hogy mi az egyház legkisebb tagja, ki az egyház legkisebb tagja, és erre a helyes válasz az volt, hogy én. Mert ugye az egyház bennem is jelen van, hogyha már egy másik keresztény emberrel beszélek, akkor ugye mi ketten, és így gyakorlatilag részét képezzük az egésznek. És akkor ugye így, amikor befogadjuk a jót, akkor egymást megtartva nem engedjük azt, hogy némi bújtogatás, esetleg saját gyengeségeink, vagy akár testvéreink gyengeségei elvigyék az egészet olyan irányokba, ahová nem kellene.
Én jöhetek hozzá úgy, ahogy vagyok, akkor is, ha mást mondanak a nagyok, és saját bőrömön érezhetem én, hogy milyen, amikor ő hord a tenyerén. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré. Tisztán látom a kékeget, Isten a szeretet, igazi szeretet, szívem tudja, érti a lényeget, Isten a
vele kezdtem el, ő lett a végzetem. Ez hamisítatlan szerelem a négyzetem. Mert amit ő adott, azt nem adhatja más. A hosszú út után szívem hazatalált. Megszólított, én csak kerestem a szavakat. Ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré.
Tovább haladva a nagy hétnek a lépésein, eseményein, mielőtt még elérkeznénk a Szent Három naphoz, érdekes szertartások vannak az egyház életében. Talán kevésbé ismert a nagy hét elején lévő szertartások sorozata, mert nem mindenhol végzik, de ugyanakkor egy nagyon szép és kifejező szertartásról van szó. Mi ez és mit tudtok erről?
Nagy hét hétfőjén, keddjén és szerdáján egy igazán szép liturgiát mutat be a pap. Úgy hívják, hogy lamentáció. Lamentáció latinul azt jelenti, hogy siránkozni, sírni. Ekkor Jeremiás siralmai kerülnek felolvasásra, és egy érdekes, szimbolikus cselekvés. 15 gyertyából álló gyertya koszorú tulajdonképpen, ami jelen van a liturgiában, és az egyes zsoltárok felolvasása után fokozatosan egy-egy gyertya kioltásra kerül, jelképezve ezzel Jézusnak a fokozatos magára maradását a tanítványokkal szemben. A legvégén csak egyetlen egy gyertya marad, amit körbevisznek az oltár körül, és ugye az oltár háta mögé is elviszik, tehát az oltár egyik oldalán eltűnik, majd a másik oldalán újra megjelenik, jelképezve ezzel azt, hogy egy kis időre Jézust is elveszítettük, hiszen 3 napig a sírban feküdt, de aztán újra feltámadt.
Szinte megdöbbentő valóban, mint oly sok helyen az ószövetségi proféciák közül, hogy a Jeremiás irámai mennyire a Messiásnak a szenvedéseire utalnak. Van egy sor, ami úgy megmaradt a szívemben is, hogy mindig visszacseng, hogy mi más tehettem volna még, amit nem tettem, megérted, mondja Isten a népének. És valóban ez Krisztus halálában mutatkozik meg a legjobban, hogy valóban ennél többet már nem tehetett volna az Isten értünk, és hogy mi mégis sokszor értetlenek, meg érzéketlenek vagyunk ezzel szemben. Minden esetre Jeremiás siralmai, a lamentáció valóban egy nagyon egyedi és nagyon szép szertartása az egyház életében. Még mindig nem tartozik a Szent Három naphoz, így a mai adásban emlékezünk meg nagycsütörtök napjának első feléről, a délelőttjéről, amikor szintén egy érdekes és különleges szertartásra kerül sor, ez azonban már nem mindenhol ünneplődik. Mi ez és miről szól?
Ez az úgynevezett olajszentelő szentmise. A szentmise celebrálására ugye a székesegyházakban kerül sor. Ugye ennek az érdekessége, hogy ekkor áldja meg a főpásztor a betegek olaját, a keresztelendők olaját és a krizmát. Ugye a betegek olaját azt a betegek kenetének kiszolgáltatásakor használják, a keresztelendők olaját a keresztségnél, A krizmát viszont két szentségnél is, a keresztségnél és ugye az egyházi rendnél, ezzel kenik be a pap kezeit. Van egy másik érdekessége is ennek a szentmisének, hogy gyakorlatilag az adott egyházmegye összes papja meg van hívva, és koncelebrálnak, meg ugye ebben a szentmisében újítják meg a papi fogadalmukat.
A szentmise végén pedig a megszentelt olajakat szétosztják. Minden ott lévő atya visz magával a saját egyházközségébe, és aztán ezt az olajat használják egész éven át.
Bár a maga teljességében a nagycsütörtök esti szertartás talán az, ami leginkább a papság születésnapja, az első szentmise bemutatása, az utolsó vacsora emlékmiséje, de valóban nagycsütörtök délőtt van rá lehetőség arra, legalábbis a mi egyházmegyénkben, hogy az egyházmegye papsága főpásztorral együtt legyen jelen a szentmisén, és valóban együtt adjon hálát a hivatásáért, újítsa meg a papi fogadalmait, ígéreteit, és hát élje meg azt a közösséget, ezt a papi közösséget, amelyre évközben a munkák miatt, meg a távolság miatt kevésbé van lehetőség. Úgyhogy ez számunkra, atyák számára is egy ilyen feltöltődés, baráti találkozás, megerősítés, és hát különösen az, hogy amiért papok lettünk, ugye leginkább az áldozat bemutatás, abban tudunk együtt jelen lenni az egyházmegye püspökével, főpásztorával. Miután átnéztük azt, hogy milyen szertartás elemek vannak virágvasárnaptól a Szent Három napig, és mit jelképeznek ezek számunkra, szeretném tőletek személyesen megkérdezni azt, hogy számotokra milyen üzenetet hordoz talán leginkább a virágvasárnapnak a szertartása. Éreztetek-e már ilyen kettősséget, mint ott a liturgia kifejez számunkra a királyként ünnepelt Krisztus és a pár nap múlva keresztre küldött Mesiás között?
Számomra a virágvasárnapi események hasonlítanak a dicsőítésre, ami egy olyan imamód, amikor az ember nem kér, csak tulajdonképpen hálát ad, és dicsőíti az Istent azért, mert olyan, amilyen, és azért, mert szeret minket. Ugyanakkor benne van az ember hitéletének a képe. Egy ilyen általános kép az egész nagy hétben, hogy bizony, amikor úgy érzi az ember, hogy igen, elmélyült a hitében, együtt él a Jóistennel, és akár szívből képes dicsőíteni, akár környezeti hatásokra, akár saját válságra bizony kerülhet olyan helyzetbe, szituációba, amikor a saját passiójában perlekedik a Jóistennel, és szinte magában is keresztre viszi, és nem tudja, nem látja be Jézusnak a valóban az isteni mi voltát, és az Istennek a mindenhatóságát.
Az ember ingatag teremtmény, gyakorlatilag képes arra minden további nélkül, mint ezt ugye akár a történelem, akár az ember személy és élete bebizonyította, hogy amikor Isten pont azért, mert tudja, hogy szüksége van rá, közelebb engedi magához, közelebb emeli magához. Hát mondjuk ez azért rossz kifejezés szerint, már egyből, amit én használtam, az is, mert Isten mindig a lehető legközelebb akar minket engedni magához, csak ugye a mi gyarlóságainkon múlik, hogy mennyire tudunk közeledni felé. És amikor mégis közelebb tudunk hozzá menni, mint ahogy azt általánosságban az életünkben megszokás, akkor gyakorlatilag egy pillanat alatt ez az egész az ellenkezőjére változhat, és Jézus bevállalja ennek a kockázatát minden alkalommal. Tehát ő tudja, hogy lehet, hogy a következő pillanatban megint valami bűnnel fájdalmat fogunk neki okozni, megint valami bűnnel megszomorítjuk őt, de ennek ellenére ugye a szeretet mindent elhisz, tehát hogyha az ember bocsánatot kér, és megpróbál felé ismét közeledni, akkor megint engedni fogja. És ez nekem valahogy annyira hihetetlennek tűnt egész életemben, hogy de hát uram, miért szeretsz még? Mi van még bennem, ami ezek után téged érdekel? És a válasz annyi, hogy minden. És ez az, amiről az ember csak dadogva képes beszélni. Erről már nem lehet mit mondani, tehát kész. Teljes mértékben az emberi logika felett áll. Mint ugye amikor mondta is, hogy az én útjaim, nem a ti útjaitok.
és az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. És igen, ez itt érezhető.
A nagybőjt végén, ahogy elkezdődik a nagy hét, egyházunk egyre inkább belevisz abba a titokba, amelyet Isten értünk hozott meg áldozatként. Jó, hogy nem egyedül nagypéntek és nagy szombat van, hanem azt megelőzik ezek a szertartások, és szinte felkészítik a lelkünket, szívünket, testünket arra, hogy valami keveset felfogjunk abból, ami történt értünk 2000 évvel ezelőtt. A mai adásban ezt összegeztük, kezdve virágvasárnap eseményeitől egészen nagy csütörtök délelőttjéig. Legközelebb a nagy heti szertartásokról, a Szent Háromnap szertartásairól osztjuk meg gondolatainkat, és így próbálunk méltóképpen felkészülni a húsvét ünnepére. Adásunk végén imádságunkat felajánljuk arra a szándékra, hogy itt a nagy böjt finisében legyen még elég bátorságunk, alázatunk és lelki erőnk arra, hogy Krisztussal együtt elinduljunk ezen az úton, és ne hátráljunk meg akkor sem, hogyha az esetleges dicsőítés, elismerés után ugyanazok a személyek időnként keresztre küldenek bennünket, vagy mi is magunkat, vagy másokat, hanem tudjuk ezeket úgy kezelni, és úgy elviselni, ahogy Krisztus tette a világ üdvösségéért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen. Laudétur Jézus Krisztus.
In aeternum amen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lóci Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival. Adásunk a 2012. március 28-ai műsor ismétlése volt. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Nagy Istenem, ha nézem a világot, mit alkotott, te szent legyen szavad. ha látom én sok millió alkotásod, kiket vezetsz és táplálsz egy magad. A szívem áld és hála tölti be, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. A szívem áld és hála tölti be, mi nagy vagy te. Ha szól igéd, és benne rád találok, megláthatom, mi nagyok tetteid. Kinépedett, így gazdagon megáldod, elhordozod, bár látod bűneid. Szívem áld és hála tölti be, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. A szívem áld és hála tölti be, mi nagy vagy te. Ha mennybe hívsz, s majd mikor eléd állok, ha láthatom a fényességedet, s ha majd reám szent arcod vet világot, leborulok és dicsőítelek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.